Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Jó Hírek című műsorát hallják. A mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Viktória Angelika. A mai adásban Györfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével hallhatnak interjút, akivel többek között az első hullám tanulságairól, a jelenleg érvényben lévő biztonsági előírásokról, az Országos Mentőszolgálat feladatairól beszélgettünk, és azt is elárulta, ő személyesen hogyan éli meg a járvány második hullámát. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió műsorában Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét. Az első kérdésem az lenne, hogy milyen tanulságai voltak a járvány első hullámának, és mik azok a tanulságok, amiket a második hullám során kamatoztatni tudnak.
Az Országos Mentőszolgálat mindig is látott el fertőző betegeket, hiszen időről időre előfordultak ilyen feladatok. Ezért aztán mindig is fel voltunk készülve ilyesmire. Minden mentőautó tartozéka volt korábban is egy olyan csomag, amiben ott voltak a védőfelszerelések, gumikesztyű, védőszemüveg, arcmaszk, overall. Nyilvánvalóan ezek egy-egy beteg ellátására szolgáltak, de azért készültünk mi arra is, hogy egyszer egy járvány tör ki, akkor ott milyen teendőink lesznek. Tehát mindenféle rendkívüli helyzetre a mentőszolgálatnak megvoltak a forgatókönyvei, katasztrófa tervei, így a járványokra is. Amikor a járvány első hulláma megérkezett Magyarországra, akkor nagyon korán megkezdtük a felkészülést, ezeket a protokollokat elővettük, megnéztük, hogy milyen felszerelésekre van szükségünk, és ez az időben történt felkészülés, illetve azok a kormányzati döntések, intézkedések, amik születtek, valamint nem utolsó sorban a lakosságnak a fegyelmezett magatartása a járvány első hullámát vissza tudta fordítani, és gyakorlatilag miközben mi fölkészültünk a nagyon sok beteg ellátására, erre az első hullámban nem volt igazán szükség, viszont azért folyamatosan láttunk el akkor is Covid gyanús betegeket, illetve hát igazoltan Covid fertőzött betegeket is. Továbbá megkezdtük a közreműködést a járványügyi mintavételekben, ami hosszú-hosszú időn keresztül napi olyan 100-150 címet jelentett, amiket a házi orvosok adtak le a mentőknek, és mi pedig kimentünk úgynevezett PCR vagy PCR teszteléshez mintát venni az illetőktől. Aztán a nyáron, a nyár végén sajnos megérkezett ugye a második hullám, és elkezdett nőni a mintavételi megrendelések száma, és hát a betegek száma is, aminek most ugye látjuk a jelenlegi státuszát, hogy hát sajnos egyre több Covid gyanús, illetve Covid fertőzött beteget kell ellátni, és a mintavételek száma pedig gyakorlatilag 11-2000-re nőtt naponta, ami óriási feladatot jelent a mentőszolgálatnak. Mi az első pillanattól kezdve szétválasztjuk az életmentő alaptevékenységünket és a Covid járvánnyal kapcsolatos plusz feladatokat, hiszen semmiképpen sem mehet mondjuk a baleseti ellátás rovására a járványügyi mintavétel, úgyhogy ezek a felkészülési döntések, ezek nagyon sokat segítettek, és jó döntésnek bizonyultak. Ráadásul nyáron megtörtént az egészségügy, és azon belül a mentőszolgálat megerősítése is, tehát felhalmoztuk azokat a készleteket, védőeszközökre gondolok például, amik a második hullám idején erőforrást jelentenek számunkra.
Jelen pillanatban milyen óvintézkedések vannak érvényben?
Miközben felszereléseket szereztünk be, és létrehoztunk mentesítő zónákat a fertőtlenítésre, és még sorolhatnám azokat a gyakorlati lépéseket, amiket tettünk, mindvégig fontos volt az eljárásrendek kidolgozása. Gyakorlatilag minden eleme a mentőszolgálat működésének pontosan szabályozott, és nagyon sok olyan protokollunk van, ami kifejezetten a mentődolgozók biztonságát szolgálja, hiszen szeretnénk őket megóvni a fertőzéstől. Ez a betegek érdeke is, hiszen a mentődolgozó így tovább sem fogja adni a fertőzést másoknak, nyilván haza sem viszi a családjának, tehát ez a biztonság, ez mindvégig nagyon fontos szempont volt, és talán ennek köszönhető, és ezeknek a protokollok betartásának köszönhető, hogy a mentődolgozók körében kb. Olyan 1%-os a fertőzöttség, hogyha most visszanézzük márciustól kezdve, tehát gyakorlatilag az egész évet, akkor azt lehet mondani, hogy sikerült a mentődolgozókat megóvni a tömeges fertőzéstől. fertőződéstől. Ezt szeretnénk a jövőben is fenntartani.
A lakosságnak jelenleg milyen járványügyi szabályokat kell betartania?
Az első fázisban, a járvány első hulláma során én magam is részt vettem abban a kommunikációban, amiben egy nagyon erős üzenetünk volt, ugye ez a kijárási korlátozás, maradjanak otthon az emberek, ez volt az üzenet, hiszen akkor még nem ismertük ezt a vírust, és nem tudtuk, hogy mivel állunk szemben. Most a második hullám idején egy nehezebb úton jár az ország, ugye az ország működőképességét próbáljuk fenntartani úgy, hogy közben az egészségügyi kockázatot csökkentsük, és a járványt próbáljuk lefékezni, visszafogni. Ennek a második hullámnak a fő üzenete, tehát az egyéni felelősség volt eddig is, hogy mindenki próbáljon a saját életében mindent megtenni azért, hogy ne kapja el és ne adja tovább ezt a fertőzést, tehát viseljen maszkot, mosson kezet alaposan szappannal, sokszor fertőtlenítse a kezét, és lehetőleg kerülje a tömeget, kerülje a fizikai kontaktust másokkal. Hogyha ezeket az egyszerű szabályokat betartjuk, akkor jelentősen csökkenthető a koronavírus fertőzés veszélye.
Mi a saját napi rutinunkban milyen elővigyázatosságokat tudunk betartani? Mit tanácsolna a kedves hallgatóknak?
Szerintem ma már mindenki tudja Magyarországon, hogy mi lenne a jó, mit kellene tennie, csak be is kéne tartani ezeket a szabályokat, tehát sok helyen kötelező a maszkviselés, de ahol csak lehet, viseljük ezt az egyszerű eszközt, mert valóban sokat segít, de ne csak a szánkon, hanem az orrunkon is rajta legyen, tehát takarjuk a légzőnyílásainkat, és legyünk következetesek, tehát minden lehetséges alkalommal mossuk meg a kezünket, és ne tegyünk kivételt, hanem a szabályokat tartsuk be a mindennapokban. Egyelőre ez tűnik a legjobb tanácsnak, de a kockázatokat folyamatosan elemzik a döntéshozók, és amennyiben szigorúbb intézkedések szükségesek, akkor nyilván ezeket is meg fogják tenni. Ez szinte naponta kockázatelemzés történik, és a döntések is naponta változhatnak.
A közösségi tevékenységek és a szociális érintkezések voltak az első hullám alatt, amik leginkább korlátozva voltak. Ugye jelen pillanatban még nincsen bevezetve a karantén, de mit tudunk ezen a területen tenni, hogy jobban odafigyeljünk az elővigyázatosságra?
Akinek a közvetlen környezetében nincsen koronavírus fertőzött, hajlamos lehet rá, hogy alábecsülje ezt a kockázatot, és jó lenne nem megvárni, amíg mindenkinek a családjában előfordul ez a betegség, tehát valóban vegyük komolyan a figyelmeztetéseket, és higgyük el, hogy ezek a kockázatok megelőzhetők, és ugye az ember egy olyan különleges helyzetben van, hogy egy saját világot tudott létrehozni, a virtuális világot, amiben digitális eszközökkel tudunk egymással kommunikálni, anélkül, hogy fizikailag találkoznánk. Ezekben az időkben egyre nagyobb hangsúly van azon, hogyha lehet, akkor ne egymás mellett ülve szervezzünk értekezletet, hanem ha vannak okos eszközeink, akkor használjuk őket. Az idős rokonainkat lehetőleg ne személyesen látogassuk meg, vagy ha meg is tesszük, akkor kerüljük a közeli testi kontaktust, hanem használjuk ki az SMS-ek, az e-mailek és az egyéb üzenetküldések lehetőségét.
Idősebb hallgatóinknak mit tanácsolna? Ők mit tudnak tenni a járvány második hulláma alatt?
Nyilván az idős emberek azok, akik a legnagyobb veszélyben vannak, pusztán azért, mert ugyan a fiatalok is elkaphatják a koronavírust, de a tapasztalatok szerint az idősebb emberek azért a súlyosabb szövődményekre nagyobb eséllyel számíthatnak, ezért őket, illetve a gyengébb immunrendszerű krónikus betegségben szenvedőket kell elsősorban megóvnunk, de azért fontos leszögezni, hogy fiatalok között is lehetnek súlyos szövődmények, úgyhogy mindannyiunknak nagyon óvatosnak kell lenni. Vannak olyan tilalmak, amiktől az ember szíve szakad meg, hiszen idősek otthonában, vagy kórházakban, ugye látogatási tilalomban, de éppen az idős emberek érdeke az, hogy ezt valóban betartsuk, mert ahova bejut ez a kórokozó, ott aztán nagyon gyorsan terjedhet tovább.
Jelen pillanatban hogy történik maga a tesztelés?
Az országos mentőszolgálat, ahogy említettem, az úgynevezett házi orvos által rendelt PCR tesztelésnek a mintavételét végzi. Ebben már sokan segítenek is nekünk, önkéntesek, egyetemi hallgatók, végzős orvosra hallgatók, illetve a mentőautókat ellátta az Állami Egészségügyi Központ úgynevezett gyors tesztekkel is. Ezek a gyors tesztek, ezek antigén alakú gyors tesztek, szintén garak mintavételre épülnek, de ezeknek egyértelműen az a célja, hogy mi a helyszínen, hogyha mondjuk kiírnák a mentőt egy rosszuléthez, meg tudjuk állapítani, hogyha valaki COVID pozitív, mert akkor őt kifejezetten a koronavírus fertőzöttek ellátására kijelölt kórházakba szállíthatjuk, tehát a betegutakat tudjuk így optimalizálni, gyorsítani a betegellátást azzal, hogy egy ilyen gyors tesztet már a helyszínen elvégzünk. Viszont, hogyha ez nem pozitív ez a teszt eredmény, ettől még, hogyha az illető gyanús, akkor továbbra sem töröljük ezt a gyanút, hanem a beteget a COVID gyanúsak osztályára, a kórházába szállítjuk, és ott elvégzik a hagyományos PCR tesztet. Tehát a kettő nem váltja ki egymást, hanem egymás mellett működhet.
Több orvosi szakvélemény kiáll az influenza oltás fontossága mellett. Önnek mi a véleménye erről?
A véleményem is az, hogy fontos az influenza oltás, és nem csak a véleményem ez, hanem be is adattam magamnak, vagy hát szebben fogalmazva felvettem már ezt a védőoltást. Én egyébként is nagyon hiszek a védőoltásokban, és sosem értem, amikor egy okosnak látszó ember, hogy mondjam, érvel a védőoltások ellen. Tudományos tény, hogy ezek jól működnek, és nagyon sok súlyos betegséget tudunk távol tartani magunktól és a környezetünktől, hogyha az oltások lehetőségével élünk. Az influenza egy veszélyes betegség, nem annyira veszélyes, mint a koronavírus, de azért jó lenne ezen az őszön, ezen a télen az influenza terjedését is visszaszorítani, ezért én valóban ajánlom mindenkinek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
És hogyan tudjuk magunkat beoltatni influenza oltással?
De úgy tudom, hogy a házi orvoson keresztül vezet az út, és nyilván vannak olyanok, akiknek igazán nagy szükségük van az influenza elleni védőoltásra, gondolok itt az idős emberekre, gondolok itt azokra, akik betegellátásban dolgoznak, akiknek nagy a fertőződési kockázata, de mindenkinek ajánlható, hogy éljen a lehetőséggel. Én úgy tudom, hogy az idei szezonban ez a bizonyos szezonális influenza elleni védőoltás ingyenesen kapható.
Utolsó kérdésként, ha megengedi, megkérdezném, hogy ön hogyan éli meg ezt az időszakot, illetve a járvány második hullámát?
Ez az év, ez egészen rendkívüli, és nyilván a negatív tulajdonságai vannak előtérben. Én próbálom magam pozitív szemléletre ösztönözni, és nyilván a tragédiák és az áldozatok és a nehézségek mellett azért meglátni a jót is, a pozitívumokat, mert minden nehéz helyzetnek van jó oldala is. Azt látom, hogy az emberek szemlélete megváltozott az elmúlt hónapokban. Rájöttek arra, hogy az egészség az mekkora érték és mennyire fontos. Remélem, hogy ez a szemlélet ez a koronavírus járvány után is áthatja majd a mindennapjainkat.
Az elmúlt percekben Györfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével hallhattak interjút. Kedves hallgatóink, a mai adásunk végéhez értünk. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője Nagy Viktória Angelika. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.